Kedves hallgatók, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök Jelenések könyve sorozatunkon. Bepillantás a mennybe, ez a mostani alkalmunknak a címe. Hát valami egészen különleges alkalmon vagyunk, és egészen különleges téma ez. Szinte egyedülálló, tehát nem nagyon lehetne még két ilyen fejezetet mondani a Bibliából egymás után, ami mondjuk ilyen témát venne sorra. Tehát ez egy egészen különleges dolog. Úgy is mondhatnám, hogy annyira különleges, amit látunk, hogy szinte nyugodtan hátradőlhetünk, és valami egészen más síkra helyezhetjük magunkat, vagy más térbe szeretne bennünket elvinni az, amit most itt fogunk olvasni, illetve hallgatni. Már csak azért is, mert ez a mennyei Isten tisztelet, vagy ez a mennyei bepillantás, ez egészen részletes, és tehát, ahogy említettem is, egészen egyedülálló. Tehát nem nagyon olvashatunk ilyet a Szentírásban. Persze van erre egy-két példa, mondjuk Ezékiel próféta, ahogy egy bizonyos mennyei jelenetet leír, vagy Pál apostol, ahogy utal arra, hogy ő milyen állapotba került, amikor látomást kapott, de az például egy rövid utalás. Ezékiel sem fejti ki teljességében azt, amit ő látott. De miért nem fejti ki, és János apostol itt miért nem fejti ki a 4.-5. fejezetben, leírja, amit leír természetesen, és ez egészen biztos, hogy sok-sok szempontból tanulságos, de mégis sok tekintetben pedig azt tudjuk mondani, hogy egy csomó minden titok maradt számunkra, mert nem tudja kifejteni, mert az emberi szó az kevés ahhoz, hogy igazán visszaadjuk azt, hogy mi is történik itt. Szóval Jelenések könyve 4.-5. fejezet, ez egy következő vázlatproféciának a bevezető látomása. Az első vázlatprofécián túl vagyunk, de ugye a vázlatproféciák rendkívül szisztematikusan, logikusan épülnek föl. Mindig van egy bevezető látomás, és mindig van maga a vázlatprofécia, ahol jön a részletes kifejtés. Első vázlatproféciánál ez hogy nézett ki? Első fejezet a bevezető látomás, második, harmadik fejezet a kifejtés. Második vázlatproféciánál ez hogy néz ki? 4.-5. fejezet a bevezető látomás, 6.-7. fejezet a kifejtés. Tehát, hogy mi maga a proféciának a tárgya. És ezért mondom, hogy különleges ez az alkalom, mert olyasfajta bepillantást nyerhetünk a mennybe, ami olyan tanulságokat fogalmaztat meg velünk, vagy kell, hogy megfogalmaztasson velünk, ami egészen messzire ható, és tulajdonképpen a Biblia leglényegéhez jutunk el, de nem csak a leglényegéhez, hanem valami dolgot tár elénk, ami messze túlmutat a földi valóságon. Tehát ezért különleges ez a fejezet, ez a két fejezet, ez a bevezető látomás, messze túlmutat azon, hogy mi általában mivel küszködünk, mivel foglalkozunk az életünk, hogyan telik, milyen kérdéseink vannak. A Biblia rengeteg féle szempontból világítja ezt meg, és nagyon-nagyon szeretné, hogy ezek a válaszok, ezek mindannyiunk szívében, lelkében ott legyenek. De most itt nem erről van szó. Most itt egy olyan dologról van szó, ami kifejezetten a mennyei világról szól, persze érint bennünket, tehát nem lehet azt mondani, hogy hidegen hagyhat ez bennünket, érint bennünket, de mégis egészen különleges, amiről most itt szó lesz. Jelenések könyve 4. fejezetét olvasom tehát először egészében, hogy tényleg legyen egy összképünk arról, hogy miről is szól a 4. fejezet általában, és a 4. fejezet 11 versét, első verstől a 11. versig a következőképpen olvasom. Ezek után láttam, és íme egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallottam, ezt mondta. Jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal ott voltam lélekben, és íme egy királyi szék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben. És aki ült, tekintetére nézve hasonló volt a jáspis és a sárdius kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány volt, amely mintha smaragdhoz hasonlított volna. És a királyi szék körül 24 királyi szék volt, és a királyi székekben láttam ülni a 24 vént fehér ruhákba öltözve, és a fejükön aranykoronák voltak. A királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki. És 7 tűzlámpás volt a királyi szék előtt, amely az Istennek 7 lelke. És a királyi szék előtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz. És a királyi szék közepette és a királyi szék körül 4 élőlény, szemekkel teljesek elől és hátul. Az első élőlény hasonló volt az oroszlánhoz, a második hasonló a borjúhoz. A harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, és a negyedik élőlény hasonló volt a repülő sashoz. És a négy élőlény, amelyek közül mindegyiknek hat-hat szárnya volt, körös körül és belül teljes volt szevekkel, és meg nem szűnt nappal és néjjel ezt mondani. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. És mikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön örökké él, leesik a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván. Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Eddig tart tehát ez a bizonyos negyedik fejezet, miben más az eddigiekhez képest? Mert ugye az első három fejezetnek volt egy gondolatmenete, a bevezető látomásnak is, meg magának a vázlatproféciának is, de rögtön az első versnél felfedezhetünk valamit, ha figyelmesen olvassuk az igét. Nézzük csak az első verset. Azt mondja, ezek után láttam, és íme egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallottam, ezt mondta, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. Tegyük hozzá még a második verset is, és azonnal elragadtattam, vagy azonnal ott voltam, szó szerinti fordításban, lélekben, és íme egy királyi szék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben. Mi ebben a különleges, mi ebben a más az eddigiekhez képest? Legelőször is abban, hogy itt van egy helyváltoztatás. De hogyan értsük ezt a helyváltoztatást? Tehát ugye itt az első versben olvashatjuk, hogy János apostolnak elhangzik a felhívás, gyere fel ide. És azt mondja a második versben, hogy és azonnal ott voltam lélekben. Minden szó fontos. Mert fizikai értelemben János apostol természetesen maradt Pátmoszon, a szigeten. Ugye ott kapta a látomást, a bevezető előadásokban volt erről szó, a 90-es évek közepén járunk, tehát időszámításunk szerinti 90-es évek közepén, és egy szombatnap leforgása alatt kapta János apostol jelenések könyvét. Ez valami egészen különleges dolog, hogy ezt a hatalmas látomás sorozatot, látomások láncolatát, ezt egy szombatnap alatt kapta. De akkor, amikor ezt olvassuk a negyedik fejezetben, akkor azt látjuk, hogy az Isten mintegy meghívja magához, és azt mondja, hogy gyere fel a mennybe, lélekben természetesen. Fizikailag tehát maradott a földön, de lélekben a lelki szemei előtt, ugye ahogy szoktuk ezt mondani, olyan jelenetek játszódnak le, amit aztán ugye a tudtunkra ad és közzétesz jelenések könyvében a negyedik fejezettől kezdve. Mert még egy ilyen változtatás nincs jelenések könyvében. Tehát ettől kezdve, a negyedik fejezet elejétől kezdve János apostol lélekben folyamatosan mennyben van, és folyamatosan mennyei látomás zajlik előtte. Jó? Tehát az ettől kezdve kezdődő vagy innentől lévő előadásokat érdemes így hallgatni, hogy egy ilyen különleges állapotban van az apostol. A követ tehát ezt mondja, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lennie ezután. És ugye olvassuk ezt, hogy és azonnal ott voltam lélekben, és íme egy királyi szék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben. De még mielőtt megnéznénk, hogy ki ez a valaki, még először szóljunk arról is, hogy tulajdonképpen itt János apostol milyen állapotba is kerül, mert egy látomást lát. Na most, amikor látomást lát valaki, ez nagyon fontos, Pál apostol is beszél erről. Említettem Ezékiel prófétát, ő is kapott látomást, mennyei látomást. Amikor látomást lát valaki, akkor különleges módon a valóság, a földi valóság az megszűnik számára. Tehát az többet nem létezik. De nyilván ez időleges állapot. Tehát van egy bizonyos időszak az ember életében, ezek lehetnek percek, lehetnek 10 percek, akár órák, itt jelen esetben ugye egy hatalmas látomás sorozatról van szó, és azt látjuk, hogy teljességgel, szinte minden idegszálával az az illető, aki a látomást kapja, arra koncentrál, hogy az Isten mit szeretne közölni rajta keresztül. Ez nagyon-nagyon fontos, és egyáltalán nem egy, hogy mondjam, megragadhatatlan dolog, tehát nem egy félelmetes dologról van szó. mert ritkán helyezi a látomás állapotába az embert a Szentírás, a Biblia szerint, tehát a bibliai szerzőket is egészen ritkán helyezi a látomás állapotába, de bizony nem egyszer olvashatunk látomásról a Szentírásban. De ez is nagyon érdekes, hogy a kinyilatkoztatás nagy része, tehát a bibliai kinyilatkoztatás nagy része az nem látomás. Vannak álmok is például a Bibliában, de a nagyobb rész az nem álom. Álom az kevesebb, mint 1%, látomás az kevesebb, mint 4-5%, a maradék 95% az gondolatihletés útján keletkezik. Tehát nagyon érdekes, hogy az Isten szinte több hangszeren, több húron játszik, így is ki lehetne ezt fejezni, és ilyen módon tehát valami egész különleges, amit látunk, de mondom, nem megfoghatatlan. Az kétségtelen tény, hogy akik megörökítik azt, hogy milyen is egy ilyen látomás, mondom, Pál apostol II. Korintusi levélben beszél erről, azok ugyanazt írják le, tehát ugyanazok a törvényszerűségek zajlanak, fizikai törvényszerűségek zajlanak le, és lelki törvényszerűségek természetesen, ahogy itt láthatjuk. Nem tudom, hogy ki jön-e itt a kivetítésnél, nem jön ki. Ezért érdemes, és becsülhetjük a modern technikát, de nem mindenre elegendő a modern technika, becsülhetjük azt, hogy a könyvet, mármint Károly Gáspár fordításában a Szentírást a kezünkben tarthatjuk. Lehet, hogy nincs ott most senkinél per pillanat a Károlyi fordítású Szentírás, érdemes nyomon követni, ha ott lenne, akkor látnánk, és érdemes ezt leellenőrizni, hogy amikor a valaki kifejezés jön elő, tehát a második versben ült valaki a királyi székben, ez a valaki, ez dőlt betűvel van szedve. Na most, mi ennek a magyarázata? Tehát miért van dőlt betűvel? Mert ugye ez nem hangsúlyozás akar lenni, az ember esetleg azt hinné, hogy ez valami különleges hangsúlyt tesz erre a fordító. Nem. A fordító ezt jelzi, azzal jelzi ezt a dolgot, ezt a különlegességet ilyen szempontból, fordítói szempontból, hogy az eredeti szövegben, amit ő dőlt betűvel ír, az nincs benne. Tehát ez fordítói kiegészítés. Apróságnak tűnik, de azért van ennek egy tanulsága. Nézzük csak meg a verset még egyszer. Azt mondja, és azonnal ott voltam lélekben, és íme egy királyi szék volt letéve a mennyben, és ült a királyi székben. És aki ült, tekintetére nézve, stb. Stb. Szinte nem meri megnevezni, hogy ki is ül a királyi székben. Kit lát? Teljesen egyértelmű a válasz, azt gondolom, hát persze nekünk, akik már ismerhetjük valamennyire Jelenések könyvét, meg úgy belehelyezkedünk ennek az egésznek a mondani valójába, gondolatmenetébe, nyilván adódik a következtetés, hogy a mennyei atyát látja. Ez így is van. De szinte nem meri megnevezni, de nem csak ez van benne, ez a különleges félelem, az Isten félelem, hanem az is benne van ebben a gondolatban, hogy János apostol maga is bizonytalan egy kicsit. Hogy mit lát egyáltalán, kit lát? Földi, emberi szavakkal ezt vissza lehet adni? Mert teljességgel nem lehet visszaadni. Tehát ezért különleges az, amilyen dolgokat most itt mondunk, és amikről olvashatunk, mert ilyen szakaszok, hogy maga a bibliai szerző is egy picit bizonytalan, ilyenek ritkán adódnak a Szentírásban, de ez az a terület. Ez az a terület, amikor azt mondhatjuk, hogy igen, nem véletlenül fogalmaz úgy, ahogy fogalmaz. Mert hogy az atyát szemtől szembe például nem is láthatja. Erről bibliai ige van. Tehát ezért is rejti el valaki, akit meg se nevez. Fordítói kiegészítés ott van. Tehát nagyon-nagyon érdekes az, amit itt János apostol módszerként alkalmaz, de nyilvánvaló módon nem véletlen. Na most az a fajta bizonytalanság, amit említettem, ez a harmadik versben is folytatódik. Olvassuk tovább. Azt mondja a harmadik vers, és aki ült, tekintetére nézve hasonló volt a jáspis és a sárdius kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló, ugye ezt olvashatjuk a Károlyi fordításban, de ez a pontosabb fordítás, hogy amely mintha smaragdhoz hasonlított volna. Na most, azt látjuk tehát, hogy János apostolt először a színek, meg a fények ragadják meg. Mit tud ebből leírni? Ugye egy dolog, hogy ő mit látott, de aztán mit tud ebből leírni? Ez azért különleges, mert ugye igen, le tudja írni ezeket a színeket, drága kövekről beszél persze, meg olyan dolgokról, amire azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon nehéz dolga van, hogy ezt emberi szavakkal visszaadja. Na de itt van például a vers utolsó része, a királyi szék körül olyan szivárvány volt, amely mintha smaragdhoz hasonlított volna. most akkor smaragd színű, vagy egy picit más, vagy emberi szavakkal nem lehet visszaadni, már megint ebbe a falba ütközünk. Nem lehet visszaadni. Tehát annyira különleges, amit itt látunk, hogy nem is lehet szinte a jelentőségét felmérni, de ezek a színek, ezek a fények, amelyeket visszaadott, ezek vannak a királyi szék körül, tehát a mennyei atya trónusánál. Nézzük tovább a negyedik verset. És a királyi szék körül 24 királyi szék volt, és a királyi székekben láttam ülni 24 vént, fehér ruhákba öltözve, és a fejükön aranykoronák voltak. Álljunk is itt meg. Azt mondja, hogy a királyi szék körül 24 királyi szék volt, és ezekben látott ülni 24 vént, fehér ruhákba öltözve. Hát ugye az embernek itt megszaladhat a fantáziája, kik lehetnek ezek a vének, hát bárki lehet tulajdonképpen, hát idős emberek, ugye elkezdhetünk gondolkodni ezen, na de maradjunk mindig a Szentírásnál. Tehát mi mindig a Szentírás eredeti tartalmát szeretnénk fölfejteni. Mi a jelentősége annak, hogy egyrészt azt mondja, hogy fehér ruhákban vannak öltözve, másrészt a fejükön aranykoronák voltak. Fehér ruha, ugye Jelenések könyve utolsó fejezeteiben jön elő az azonosítás, hogy ez a szentek igazságos cselekedeteit jelképezi, tehát fehér, megtisztult cselekedetek. Szentek igazságos cselekedetei, ez azt jelenti, hogy emberekről van szó mindenképpen. Tehát nem mennyei lényekről, emberekről. És azt mondja, hogy a fejükön aranykoronák voltak. Ez meg vajon mire utalhat? Valószínűleg volt már erről szó, de nem árt újra és újra átismételni, hogy amikor a korona kifejezéssel találkozunk Jelenések könyvében, vagy egyáltalán az Új Szövetségben, akkor kétféle elképzelés, illetve kétféle kifejezés van erről, kétféle görög kifejezés, ami utal erre, hogy kétféle korona lehet valakinek a fején. Az egyik a diadém, az uralkodói korona. A másik a Stefanos, a győzelmi korona. Na most pusztán logika alapján egyébként el tudjuk dönteni, hogy itt, ennél az igeversnél, ha logikusan végig gondoljuk, akkor melyik szerepel a görög eredeti szövegben? A Stefanos, ugye? Teljesen egyértelmű. Mert ők győztek. Uralkodói korona nem lehet, mert ők nem uralkodók. Nem királyokról vagy császárokról van szó. Stefanos viszont lehet, mert a fehér ruha is a győzelemre utal, meg az aranykorona is a győzelemre utal. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezt lássa az ember, hogy tényleg egyértelmű, ahogy így szép fokozatosan összeáll a kép, hogy ők tulajdonképpen az emberiség képviselői, akik már ott vannak a mennyben. De most jön a következő kérdés, hogy hogyan lehet a mennybe jutni? Hogyan lehet az örök üdvösségre eljutni? Mi ennek az útja? És ugye megint egy olyan ponthoz érkeztünk egyébként, ami feltételezi azt, hogy Jelenések könyvét, aki olvassa, az már olvasta az előző 65-öt is. És van egy elképzelése, egy benyomása arról, hogy mit is olvashatunk a Szentírásban. Mert azt látjuk, hogy tulajdonképpen az üdvösségre kétféleképpen lehet jutni. Tehát a Szentírás ezt egyértelművé teszi. Egyrészt elváltozás, másrészt pedig feltámadás útján. Elváltozás vagy feltámadás. Elváltozás ugye ez azt jelenti, hogy az ember megdicsőült, újjáteremtett, örök életre alkalmas testet kap. A feltámadás pedig egyértelmű halált lát, de az Isten feltámasztja. Ez a két útja van annak, hogy az ember üdvözülhessen, üdvösségre juthasson. Kikről tudunk a Bibliában, mert érdemes tovább menni, akiket a Biblia megnevez, hogy tényleg az egyik vagy a másik csoportba tartoznak. Az elváltozás, tehát akik nem láttak halált, két ilyen ószövetségi személyről tudunk, az egyik Énok, Mózes első könyve 5. fejezetében találkozhatunk vele, a másik pedig Illés próféta. Ugye az az Illés próféta, aki a Királyok első könyvében kerül elő, és ott egy középponti szerepet tölt be, ugye az északi országrész prófétája, igaz prófétája volt. Ők tehát elváltozás által jutottak az üdvösségre, nem láttak halált, nem sok egyébként, ez a két személy mindössze. Akár az Ószövetséget, akár az Új Szövetséget nézzük, név szerint nem tudnánk többet említeni. A másik csoport, feltámadás, ugye kiről tudunk, akik feltámadtak, vagy aki feltámadt. Név szerint egy valakiről, ugye ez Mózes. Mózesről egyértelműen írja a Szentírás, hogy igen, ő látott halált, olvassuk el Mózes 5. könyve 34. fejezetét, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a biblia kritikusok ezen előszeretettel szoktak élcelődni, hogy Nolám, hát Mózes 5. könyvében Mózes haláláról olvasunk, hát akkor most hogy van ez a dolog? Mózes leírta a saját halálát, vagy mi történt ott? Hát roppant egyszerű erre a kérdésre a válasz. Mózes megírta egy ideig a saját könyvét, lezárta, és aztán hozzátették mint szinte függelékként azt, hogy hogyan halt meg Mózes. És aztán kezdődik tovább Józsué könyve. Tehát nem érdemes ezen fönnakadni, de tény, hogy Mózes 5. könyve, ugye a Mózesről szóló könyv, ilyen értelemben, tehát az utolsó fejezetnél közli Mózesnek a halálát, és aztán a Biblia részeiből, ha összevetjük, akkor láthatjuk, hogy ő feltámadt. Ott van Jézus Krisztussal a megdicsőülés hegyén. Ugye ott van Mózes és Illés, ne felejtsük el ezt a történetet sem. Tehát három emberről tudunk, Énokról, Illésről és Mózesről, három ószövetségi emberről, akik elváltozás vagy feltámadás által, de az üdvösségre jutottak. A 24-ből három megvan. De ki lehet a maradék 21? Ugye? Mert az egyenlet akkor nem jön ki, tehát még csak három nevet tudunk. Neveket ezentúl biztonsággal, teljes biztonsággal nem nagyon tudnánk említeni, hanem inkább arra utalok, hogy amikor Jézus Krisztus meghal, akkor ugye olvashatunk egy ilyen utalást az Új Szövetségben, hogy sok elhunyt szentnek teste feltámadt. Ott vannak ezek a bizonyos szentek. Ott lehet az a maradék 21 is, hogy kik, nem tudjuk pontosan, nem tudhatjuk pontosan, de minden esetre így állhat össze azoknak a sora, akik tehát még egyszer nem mennyei lények, hanem olyanok, akik üdvözültek, emberként üdvözültek, üdvösségre jutottak, és ilyen módon ott lehetnek a királyi szék körül a 24 széken. Nézzük tovább, 5. vers. A királyi székből pedig villámlások, mennydörgések és szózatok jöttek ki. És 7 tűzlámpás égett a királyi szék előtt, amely az Istennek 7 lelke. 6. verset is olvasom, és a királyi szék előtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz, és a királyi szék közepette és a királyi szék körül 4 élő lény, szemekkel teljesek, elől és hátul. Lelkes állat, de rögtön szólunk erről, hogy miért praktikusabb, miért érdemesebb az élő lény kifejezést használni itt. Azt látjuk tehát itt az 5. versben, hogy rendkívüli aktivitás van a trón körül. Mert ugye ne felejtsük el, látomást látunk, de ez a látomás ez nem olyan, mintha egy festmény, mintha egy állóképet látnánk, hogy valami ott van, és akkor azt a mozdulatlanságot János apostol megörökíti. Szó nincs erről. Azt mondja, hogy villámlások, mennydörgések, szózatok jöttek ki a királyi székből, tehát óriási aktivitás, szinte ilyen lázas munka folyik itt a mennyei trónusnál. Mit tesz még ehhez hozzá, ehhez a képhez a 6. vers? Azt látjuk, hogy a királyi szék közepette és a királyi szék körül áll ez a 4 élő lény, akik szemekkel teljesek elől és hátul. A görög eredeti alapján sokkal jobb, sokkal kézenfekvőbb élőlénynek fordítani azt, amit Károlyi Gáspár lelkes állatnak fordít. Ez a lelkes állat kifejezés egy picit megzavarhat bennünket, hogy most mi ez, hogy lelkes állat. Nagyon egyszerű dologról van szó, ne felejtsük el, hogy Károlyi Gáspár a 16. században élt. A 16. századi magyar nyelvben abszolút ismeretes volt és teljesen kézenfekvő volt az egyik legrégibb főnévképzőnk. Melyik ez a legrégibb főnévképző? Ez az et. Tehát az igéhez, hogyha ugye nyelvtani kategóriát említve most, az igéhez, hogyha hozzáteszünk egy et képzőt, akkor főnév lesz belőle. Mi az ige? Áll. Hogy lesz belőle főnév? Hozzátesszük ezt a képzőt, állat. Tehát az állat az, aki 2 vagy 4 vagy akárhány lábbal a földön áll. Ennyire egyszerű. Lelkes állat, ez pedig olyas valaki, akinek lelke van, tehát nem egy élettelen valakiről van szó, hanem tényszerűen egy élőlényről. Tehát nagyon-nagyon egyszerűen le lehet ezt fordítani, csak ugye első pillanatban olyan riasztónak vagy idegennek tűnhet esetleg, hogy mi ez a dolog, hogy most akkor lelkes állat, olvashatunk itt ilyen furcsaságokról. Nem, élőlény van a görög eredetiben, akik szemekkel teljesek elől és hátul. Ez egy nagyon fontos jelző egyébként, egy nagyon fontos tulajdonság, de erre majd vissza fogunk kanyarodni, nézzük tovább a 7.-8. verset. És az első élőlény hasonló volt az oroszlához, a második hasonló a borjúhoz, a harmadik élőlény arca olyan volt, mint egy embernek, és a negyedik hasonló volt a repülő sashoz. És a 4 élőlény, amelyek közül mindegyiknek 6-6 szárnya volt, körös körül és belül teljes volt szemekkel, és meg nem szűnt nappal és éjjel ezt mondani. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Azt látjuk tehát, hogy ez a bizonyos négy élőlény, ez elmond egy szózatot. Érdekesek a tulajdonságaik egyébként. Tehát itt a hetedik versben, amit olvashatunk, oroszlán, borjú, ember, repülősas. Ne kérdezzék tőlem a kedves hallgatók, hogy ezek pontosan mit jelentenek. A magyarázók ebben nem tudnak megegyezni. Tehát elolvashat az ember jelenések könyvéről igazán jó írásmagyarázatokat, például evangélikus szempontú írásmagyarázat Karner Károlyé. Karner Károly híres evangélikus teológus volt, meghalt már évtizedekkel ezelőtt. Ő például Apokalipszis címmel kiadott egy könyvet, amit Vankó Zsuzsa is felhasznált az írás magyarázata vagy kommentárja írásakor, ugye a Jézus Krisztus Apokalipszis a második kötetére utalok, négy nagy kötetben Vankó Zsuzsa kötetét azt hiszem, hogy ismerhetjük többen. Na most ez azért érdekes, mert ugye ő is leírja, Karner Károly is leírja, meg Vankó Zsuzsa is leírja, hogy igazából nem lehet hajszál pontosan megmondani, hogy itt miről is van szó. Persze sok mindennel próbálkoztak, hogy itt esetleg az élőlények bizonyos csoportjairól lenne szó. Vagy esetleg mondjuk az evangélistákra utalna, mert ugye négy evangélista van, négy állat, vagy négy fajta ugye élőlény, hát akkor esetleg róluk lehetne szó. De igazából mindegyik magyarázat egy picit erőltetett. Tehát ez nyitva marad. És még további kutatás tárgya lehet, hogy mit is lehet ezzel kezdeni. Egy biztos, hogy így, hogy nem tudunk teljesen biztosat mondani ennél a versnél, még bőven marad megválaszolásra való kérdés, és olyan, amire tudunk is választ adni itt ezek kapcsán. Mert nézzük azt, hogy ezek az élő lények mit tesznek. Mert ugye mondanak egy szózatot, itt a 8. versben ezt olvashattuk. Mégpedig ez a szózat így hangzott, hogy szent, szent, szent az Úr, aki a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. És itt ezen a ponton érdemes megállni, és érdemes belegondolni abba, hogy akkor, amikor ugye azt mondjuk, hogy örök élet, örök üdvösség. És ehhez képest, amikor olvassuk ezt az igeverset, hogy meg nem szűnt nappal és éjjel ezt mondani, és akkor ezt az ünnepélyes szózatot elmondják, ez nyilván, hogy mondjam, nagyon fenkölt, és nagyon, nagyon felemelő, hogy ezt olvashatjuk. De azért úgy ott motoszkálhat bennünk a kérdés, hogy de azért nem unalmas ez, hogy most nappal és éjjel ezt mondják, hogy szent, szent, szent az Úr a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. Hát most akkor hogy van ez a dolog? Az embernek ugye bármikor jöhet olyan gondolata, nekem is volt már ilyen gondolatom, és meggyőződésem, hogy a kedves hallgatóknak is, hogy szép-szép dolog ez az örök élet, meg örök üdvösség. Na de hát mit lehet ott csinálni? Hát nem lesz ez unalmas. Mert ugye ez a földi élet, ez bármennyire is nehéz, meg szenvedésekkel teli, meg sokszor szomorúsággal teli, de azért mégis annyira izgalmas, nem? Tehát olyan érdekes, lehet különféle dolgokat csinálni, kipróbálhatunk ilyen munkát, olyan munkát, ezernyi dolgot. Na most ehhez képest ugye, pláne amikor egy ilyenbe belebotlunk, most akkor ez mi? Itt lesz nagyon nagy fontossága annak, amit itt olvastunk, hogy tulajdonképpen ezek az élő lények milyenek. Mondom, hagyjuk ezt a bizonyos hasonlítást, amit a 7. versben olvastunk. Azt mondja a 8. vers, hogy körös körülés belül teljesek voltak szemekkel. Nem nagyon tudjuk ezt elképzelni, de fogadjuk el, és vegyük komolyan ezt a leírást, hogy körös körülés belül teljesek voltak szemekkel. De milyen érdekes, a 6. versben is ezt olvashattuk, hogy a négy élőlény szemekkel teljes volt elől és hátul. Miért említi ezt kétszer? Miért említi ezt kétszer is a Szentírás, miért hangsúlyozza annyira, hogy igazából ők nagyon-nagyon figyelnek valamire? Mert ugye szemekkel teljesek elől és hátul. Tehát mintha arról lenne szó, hogy semmit nem akarnak kihagyni, és semmit nem akarnak elfelejteni, vagy lemaradni arról, hogy a mennyei trónusnál, mert ne felejtsük el, ott vannak, ott mi történik. És szemlélik azt, hogy tulajdonképpen a világmindenség központjánál mi az, ami történik, ne felejtsük el az 5. verset, hogy a királyi székből villámlások, mennydörgések, szózatok jöttek ki. És azt látjuk, hogy ez a szemekkel teljes kifejezés, ez annyiban segítség nekünk, hogy ezek szerint ők folyamatosan látják az Isten munkáját. Na most, ha ebbe egy pillanatra belegondolunk, hogyan, miként tud az Isten munkálkodni az emberért? Vagy hogy egy picit személyesebbé tegyem, hogyan, miként tud az Isten munkálkodni értem? Értem, mit tett? A kedves hallgatókért mit tett? Leéltünk eddig 30, 40, 50, 70, 90, akármennyi évet. Hogyan munkálkodott értünk az Isten? Hányféleképpen munkálkodott? Hogyan próbált megközelíteni, megszólítani? Ebbe, ha belegondolunk, akkor azt lehet mondani, hogy na, az Isten munkája, itt láthatjuk, hogy mennyire végtelen. Nem? Mert nem lehet egy láncra fölfűzni, hogy mondjuk az Isten így munkálkodott, meg úgy, és akkor említünk egy vagy két dolgot. Ha elmélyedünk ebben, és ha az ember belegondol, hogy az Isten munkája mennyire különleges, akkor láthatja, hogy egy emberért is mennyit fáradozik. Ha esetleg a saját életén ezt nem látná, akkor olvassuk el a Bibliát, és olvassuk el, hogy mondjuk hogyan munkálkodik Péter apostolért, vagy Jónás profétáért. Egy új szövetségi, egy ószövetségi hithőst említve. De föl lehet sorolni szinte az összes nagy embert, vagy azokat, akiket a Szentírás megemlít, hát értük, hogyan munkálkodik. Mennyi időn keresztül munkálkodik? Éveken, évtizedeken keresztül? Szinte haláluk pillanatáig munkálkodik, értük? Mert igen, van olyan, aki a halálos ágyán tér meg. Hát ez egy döbbenetes dolog. Egy emberről beszélünk. Egy-egy emberről. Na de ha ebbe belegondolunk, itt ez a több mint 7,5 milliárd, mert most már, ha jól tudom, elhagytuk ezt a 7,5 milliárdos számot, és többen vagyunk itt a Földön, mint ez a bizonyos 7,5, és közeledünk a 8 milliárdhoz. Az Isten tényleg mindenkiért munkálkodik? Tényleg mindenkiért dolgozik? Tényleg mindenkit el akar vezetni az üdvösségre? A Szentírás ezt mondja. Tehát azt mondja, hogy kivétel nélkül mindannyiunkat ott akar látni. Tehát ehhez kétség nem fér. Legalábbis a Szentírás alapján teljesen egyértelmű a kép. Na most, ha az Istennek ez a szándéka, akkor biztos, hogy mindent megtesz azért, hogy el is juttassa az embereket az üdvösségre. Persze nem teszi, hogy mondjam, titokká a Biblia, hogy sajnos az Isten munkája sokszor nem ért célt. De ettől még dolgozik, ettől még mindent megtesz. Na most ebbe érdemes tehát belegondolni, hogy ezek az élőlények ezt látják. Mindent látnak, hogy az Isten hogy munkálkodik, hogyan indít el folyamatokat. Nem csak az egyes ember életében, ember csoportok életében, gyülekezetek életében, felekezetek életében, államok működésébe adott esetben egy-egy ponton beleavatkozik. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amit itt látunk, és ha ennek hátterén olvassuk ezt az imádságot, vagy ezt a szózatot, hogy szent-szent-szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő, hát akkor egyáltalán nem tűnik már annyira unalmasnak, ugye? Mert az Isten lényéhez egész közel lenni, és látni, hogy ő hogy dolgozik, hát folyamatosan új és új oldalát látják meg. Na ezért fontosak a szemek. Ezért fontosak a szemek, mert látják azt, hogy igen, az egyik emberért így kell dolgozni, de a másikért amúgy. A harmadikat így kell megszólítani, a negyediket emígy, az ötödiket, és így tovább, és mondom, ez csak az egyes emberek szintje. Utána jönnek az embercsoportok. Tehát valami nagyon-nagyon különleges, amit itt látunk, ha ezt az egész összefüggésébe belehelyezzük. Na de nem csak ezt teszi ez a négy élőlény. Nézzük meg, hogy mit olvasunk még itt. Azt mondja a 9. verstől az ige a 11. versig. És mikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön örökké él, leesik a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván: méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Azt mondja tehát ez a szózat, mert ugye ők ezt mondják, hogy aki volt, aki van és aki eljövendő, és miközben ezt a szózatot hallja a 24 vén, mert ne felejtsük el, két csoportról van szó, négy élőlény, négy mennyei élőlény, közelebbit igazán nem nagyon tudunk róluk, vagy amit emberi szavakkal ki tudnánk fejezni, és ott van a 24 vén, és a négy élőlény szózatára a 24 vén a következő választ adja: leesik a királyi székekből, és azt mondják, hogy igen, aki a királyi székben ül, őt imádja mindenki, és a koronáikat a királyi szék elé teszik. Na most ez nagyon érdekes mozzanat. Azokat a koronákat, amiket tehát ők győzelmi koronaként kaptak. mintha visszautalnák az egészet az Isten hatáskörébe, és azt mondanák, hogy Uram, az üdvösségért egyedül neked adhatunk hálát, és senki másnak. De ez azért döbbenetes, mert ők győztek. És akik győztek, ők mondják azt, hogy ez a korona, ez tulajdonképpen téged illet. Mert pontosan tudják azt, hogy az Isten mennyi mindent tett értük. Mi az ember része ebben? És tényleg mi az ember része az üdvösségre jutásban? Mit kell tennünk nekünk ahhoz, hogy üdvösségre jussunk? Mert ezeket a kérdéseket is felveti Jelenések könyve 4. fejezete. Ez egy nagyon fontos dolog, és ennek megértéséhez nézzük meg ezt a bizonyos szózatot. Mert az sem mindegy, hogy ők mit mondanak. Nézzük csak, 11. vers. Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Tehát méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt. Ezeken érdemes elgondolkozni. Mert nem pusztán arról van szó, hogy ők a hódolatukat kifejezik. Méltó az Úr. Ez egy gyönyörű kifejezés egyébként, de kevés, ha azt mondjuk, hogy ezek a lények, akik üdvösségre jutottak a 24 vén, ez így fejezi ki a hódolatát. Ez kevés. Tehát itt még mélyebbre kell, hogy ássunk. Mert mit mondanak? Aki a királyi székben ül, méltó, hogy vegyen dicsőséget, tisztességet és erőt. Persze, igen, ők tisztelik. Ők dicsőítik. De mi a helyzet az erővel? Az hogy illik ebbe a képbe? Hogyan tud az Isten erőt venni? Kitől tud erőt venni? Tehát az ember adhat az Istennek erőt? Hát, hogy hálát adhat, azt látjuk. Dicsőséget adhat, igen, tisztességet, erő. Itt valami nem stimmel. Ez nagyon-nagyon érdekes ez a gondolat. Nézzük csak meg, hogy az 5. fejezetben mit olvashatunk. Ugyanis az 5. fejezet 12. versében fogunk majd rögtön az 5. fejezetről is beszélni, mert a két fejezet ugye egy nagy látomástól áll fel. Az 5. fejezet 12. versében tulajdonképpen nem egy ilyen osztott dicsőítést hallhatunk, mert itt ezt látjuk, a 4 élőlény is mond valamit, meg a 24 vén is mond valamit. Ott már minden mennyei lény harsogja, tehát a 11. talán a 11. versről indítsuk el a kivetítést, 11. 12. vers az 5. fejezetben, és láttam és hallottam a királyi szék, az élőlények és a vének körül sok angyal szavát, és az ő számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást. Azt mondja tehát a szózat, méltó a megöletett bárány, fogunk róla nem sokára beszélni. De hogy vegyen erőt, már megint ez az erő kifejezés jön elő, vegyen gazdagságot, ezen is elgondolkodhatunk. Hát hogy tud gazdagságot venni az Isten az embertől? Itt egy nagyon érdekes dologra mutat rá, rögtön föl fogjuk ezt oldalni. Hogy tud bölcsességet venni az embertől az Isten? Miről beszél? Vegye hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és áldást. Ezeket talán könnyebben értjük. De van itt néhány olyan kifejezés, ami pontosan a kérdés legmélyére világít rá. Hogy tudni illik, mi az üdvösség titka. Mert ne felejtsük el, innen indultunk ki. Hogyan lehet üdvösségre jutni? Ellen Goodwhite-nak van egy olyan idézete, ami rámutat arra, hogy tulajdonképpen az Isten mit kér az embertől. Krisztus mit kér az embertől? Mert ugye Krisztus, Jézus Krisztus is megjelenik, a megöletett bárány képével részletezni fogjuk nem sokára. A Jézus élete című könyvében Ellen Goodwhite a következőt írja. A Krisztusban, mint személyes üdvözítőben való hitáltal formálódik ki az egység Krisztus és követői között. Ha a bűnös egyesíti gyengeségét Krisztus erejével, ürességét Krisztus teljességével, törékenységét Krisztus mindent elhordozó erejével, akkor egy értelemre jut az üdvözítővel. És itt meg is állok. Azt mondja tehát, ha a bűnös egyesíti gyengeségét Krisztus erejével. Mit kér tehát az Isten az embertől? Gyengeséget. Bármilyen furcsa, de ezt a gondolatot mondja Ellen Goodwhite, és nagyon jogosan mondja. Ha a bűnös egyesíti gyengeségét Krisztus erejével, ürességét Krisztus teljességével, mit kér az embertől? Ürességet. Hát azt azért csak tudunk adni, nem? Gyengeséget, üresség. Nem egy nagy kérés, ugye? Tehát nem lehet azt mondani, hogy valami hatalmas áldozatot kérne az embertől. Nem. Azt mondja, hogy menjünk oda. Adjuk neki. Mit adjunk neki? Nem valami nagy dolgot, nem. Gyengeséget, ürességet. És ott a harmadik, ha a bűnös egyesíti gyengeségét Krisztus erejével, ürességét Krisztus teljességével, törékenységét Krisztus mindent elhordozó erejével, akkor egy értelemre jut az üdvözítővel. Törékenység. Törékenység. Gyengeség, üresség, törékenység. Miről szól ez az idézet? Ez az idézet arról szól, amiről tulajdonképpen ez a hálaadó himnusz is szól. Ez a hálaadó dicsőítés is szól. Az üdvösségnek a titka, hogy hagyom az Istent munkálkodni bennem. Nem egy nagy dolog, de mégis óriási dolog, tehát nem tűnik nagy dolognak, de mégis óriási dolog, mert azt lehet mondani, hogy mi alapvetően görcsösen ragaszkodunk mihez? Saját magunkhoz, elképzeléseinkhez, céljainkhoz, gondolatainkhoz, ezer mindenhez ragaszkodik az ember. Isten azt szeretné, hogy menjünk hozzá. Ő pontosan tudja, hogy belül valójában mi üresek vagyunk, meg törékenyek vagyunk, meg gyengék vagyunk. Azt mondja, gyere, ezeket kérem, nem többet, nem nagy dolgot, nem erődnek a teljességét kérem, nem. Pontosan erre mutat rá, hogy igen, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot. Azt az erőt, amit mi erőnek gondolunk, meg azt a bölcsességet, amit mi bölcsességnek gondolunk. Igen, ez valójában törékenység, valójában gyengeség. Semmik vagyunk az Isten nélkül, csak ezt olyan nehéz meglátni, meg pláne nehéz beismerni. De az Isten pontosan ezt szeretné, hogy szeretnélek téged eljuttatni az üdvösségre, de ehhez az szükséges, hogy dolgozzunk együtt, munkálkodjunk együtt. Nekem csak annyi kell, hogy ott legyél velem. Ennyi. Nem több. Hagyjál dolgozni, hagyjál munkálkodni. Persze aztán ez erőfeszítéssel jár, kétségtelenül. Tehát a Biblia erről is tud, erről is beszél. Teljesen egyértelmű ez, de mégis nagyon-nagyon elgondolkodtató, hogy itt miről is van szó. Gyönyörű ez a hálaadó himnusz, gyönyörű ennek a megzenésítése is, és ezen a ponton egy picit rendhagyóak leszünk, álljunk itt meg, és Georg Friedrich Händel Messiás című művéből hallgassunk meg egy részletet. Hogy ő, a szerző, Händel, hogyan zenésítette meg pontosan ezt a hálaadó himnuszt. Tehát még egyszer Jelenések 4.11 és 5.12, mert ez egy olyan különleges és olyan felemelő himnusz, hogy Händel úgy látta jónak, hogyha a hatalmas Messiás című oratóriumát ezzel a tétellel és aztán egy ámen tétellel zárja le. Az utolsó előtti tételt fogjuk tehát hallani, ez egy picit több, mint 3 perces részlet. A főiskolánknak, a Sola Scriptura Teológiai Főiskolának van ugye zenei tábora is, ezt is többen ismerhetik, ugye sok-sok éve, évtizede már, hogy ezt megrendezzük, 1993 óta, és a 2006-os évben adtuk elő Händel Messiását. Van erről egy CD-nk is, én hoztam ebből, nem sokat találtam ott Biatorbágyon a főiskolánkon, 3 darabot mindössze. Ez a sajátom, amit a kezemben tartok. A 3 darab megvásárolható, 1200 forint ennek az ára. A Messiást nem tudtuk teljes egészében előadni, hanem csak keresztmetszetet belőle. De ez az utolsó előtti és az utolsó tétel, ez nyilván nem maradhatott ki. Rendkívül szép tehát, magyar fordításban, magyar nyelven hangzik el ez a részlet. Hallgassuk tehát meg Händel Messiásának utolsó előtti tételét. Méltó, méltó ő a bárány. És aztán folytatjuk tovább Jelenések könyve áttekintését az 5. fejezettel.
Thank you.
tartott, mert ugye ötödik fokon egyébként nem szabad lezárni azt, amit hallgat az ember, de itt most ez egy domináns ötödik fokon történő lezárás volt, és szorosan ehhez kapcsolódik a záró tétel, de ennyit tudtunk most ebből meghallgatni. Händel Messiás egyébként fantasztikus mű, tényleg egy olyan ívet rajzol fel a Messiásról, a világ megváltójáról, amilyen ívet, hát tulajdonképpen nincs még egy zenemű, ami felrajzolna. Tehát egészen a kezdetektől, a messiási jövendőlések kezdetétől, a Krisztus földi életének eseményein át, egészen Krisztus visszajöveteléig és jelenések könyve igéit is belefoglalva, hát valami páratlan mű. Tehát nagyon-nagyon jó szívvel tudjuk ajánlani, hogy Händel Messiását hallgassa a kedves hallgatóság, mert tényleg nagyon nagy élmény, és nagyon-nagyon mély zene, ami itt megszólal. Azt látjuk tehát itt, hogy ezek a négy, illetve a 24 vén, ez a 24 vén, ugye, aki itt a 10. versben előjött, és ugye ők teszik le a koronájukat a királyi szék elé, nem csak egy hálaadó zsoltárt vagy szózatot mondanak, hanem az üdvösség titkára világítanak rá, tehát ugye, ahogy néztük, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt, és erre a mozzanatra még egyszer visszautalnék, leteszik az ő koronájukat, a győzelmi koronájukat. Tehát még egyszer aláhúznánk azt, hogy akkor, amikor üdvösségről, üdvösségre jutásról beszélünk, akkor ez a mozzanat is jól jelzi azt, hogy akkor, amikor az ember igazán szembesül ezzel, hogy mit is tesz ő érte az Isten, akkor ez a legtermészetesebb, hogy igazából saját érdeme az embernek nincs, saját bölcsessége az embernek nincs. Büszkék lehetünk, gondolhatjuk magukban sok mindenre, nincs mire büszkének lenni. Nincs mire olyan értelemben büszkének lenni, hogy a saját teljesítményem volt az, amit én elértem. Nem. Az Isten adott ehhez erőt, az Isten adott ehhez tehetséget, az Isten adott ehhez minden olyat, amihez aztán engem föl tudott használni. Persze kell az ember közreműködése, kell az ember igyekezete, kell az ember akarata és sok minden más, de mégis nagyon-nagyon mély dologra világít rá az, hogy mit tesz ez a bizonyos 24 vén a győzelmi koronákkal. De nézzük tovább, mert ugye itt még nincs vége a bevezető látomásnak. Az 5. fejezetet így olvasom, az első versét legelőször is, ezt most nem egészében tekintenénk át, hanem versről verse, nyilván nagyobb léptekkel már, hogy az időből se csúszunk ki. Az 5. fejezet első verse a következőképpen hangzik. És láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. Könyvet. Ugye ezt a kifejezést olvashatjuk Károlyi Gáspárnál. Helyesebb a könyvtekercs fordítás. Miért? Nagyon egyszerű ennek a magyarázata. Akkor, amikor az első században János apostol megkapja ezt a látomást, akkor a mai értelembe vett könyvek, tehát ilyen formátumú könyvek, ilyenek nem léteztek. Tehát ez teljesen ismeretlen volt. Ha valaki valamit szeretett volna olvasni, akkor ilyen pergamen meg papírusz darabokon vagy tekercseken olvashatta azt, amit el szeretett volna olvasni. Tehát pergamen és papírusz. Ez azt jelenti, hogy amikor hosszabb dolgokat írtak, például egy bibliai könyvet, ószövetségi könyvet, akkor láthatjuk azt, hogy azokat is tekercseken írták, és a tekercseket, ugye, amikor fölnyitották, akkor tudták elolvasni a Szentírást. Mind az új szövetségben ez tehát az, ami előkerült, tehát soha ne, amikor könyvet olvasunk, akkor ne a mai könyvek jussanak eszünkbe. Itt is könyvtekercs szerepel, a görög eredetiben is könyvtekercs szerepel, és azt olvashatjuk itt, hogy ez egy olyan könyvtekercs, itt is picit értelmezni kell a fordítást, amit egyik és másik oldalán is teleírtak. Talán a jelentőségére utal ez. Hogy ez egy olyan jelentőségteljes tekercs, hogy nem csak az egyik oldalán írták tele, hanem a másik oldalán is. Csak zárójelben teszem hozzá egyébként, hogy nagyon drága volt mind a papírusz, mind a pergamen abban az időszakban. Tehát érdemes volt takarékoskodni az anyaggal, mert nagyon-nagyon meg kellett becsülni, hogy ugye amire írnak, nem úgy volt, mint ma a papír, hogy fillérekért hozzá lehet jutni, ott nagyon meg kellett becsülni. Még azt is megcsinálták egyébként, hogy lesúrolták azt, amit először ráírtak, aztán írták rá még valami mást. Aztán azt is lesúrolták esetleg, írtak rá egy harmadik dolgot. Tehát nagyon-nagyon különleges ebből a szempontból a könyvészet története. De ez egy olyan tekercs, amit itt láthatunk, amit nem csak, hogy teleírtak mindkét oldalán, hanem 7 pecséttel le is pecsételtek. Erről a 7 pecsétről lesz majd szó a következő alkalommal, a 6. fejezetben, de itt csak egészen vázlatosan utalnék arra, hogy ugye a mi magyar nyelvünk is megörökíti ezt a szólást, ne felejtsük el a 7 pecsétes könyv, 7 pecsétes titok, 7 pecséttel lezárt titok. Tehát ugye használjuk ezt szinte a hétköznapi életben is, ez innen fakad, rengeteg szólás, rengeteg közmondás ugye a Szentírásból fakad, itt is azt látjuk, hogy egy ilyesmiről, ilyen dologról van szó. Valami különlegesen fontos mondani valója lehet tehát ennek a bizonyos könyvnek. Le van pecsételve 7 pecséttel, olvassuk tovább a 2., 3., 4. verset, és akkor össze fog állni a kép, hogy vajon miről is lehet szó, és miről is szólhat ez a könyv. Olvasom tehát a 2. versről. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak pecséteit? És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senki nem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására és a ránézésre sem. Tehát valami olyan iratról, olyan tekercsről van szó, könyvtekercsről van szó, ami nem csak, hogy le van pecsételve 7 pecséttel, hanem ezt ember nem méltó felnyitni. De még mennyei lény sem méltó felnyitni. De a földi ember se, azok az emberek se, akik ugye üdvösségre jutottak már. Tehát ők sem méltóak arra. Ki az, aki méltó erre? És ezt a kérdést teszi föl, ugye itt a mennyei látomásban az erős angyal, János apostol pedig sír, mert senki nem találtatott méltónak a könyv felnyitására, sőt, elolvasására és a ránézésre sem. Tehát itt valami olyas valami dokumentumról van szó, ami egészen komoly jelentőségű. Olvassuk tovább 5., 6., 7. verset. És egy a vének közül mondta nekem, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétét. És láttam a királyi szék és a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljött, és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. A vének közül, tehát ugye az 5. versre visszakanyarodva, a vének közül valaki mondja Jánosnak, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, ő fel fogja nyitni a könyvet, és felbontja annak 7 pecsétét. Tehát ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus áldozatára utal ez a mozzanat, mert ugye a Júda nemzetségéből való oroszlán egyrészt nagyon fontos utalás, már megint az Ószövetség, ugye ezért érthetetlen az Új Szövetség az Ószövetség nélkül. Ha ószövetségi jelképeket, jövendőléseket nem vennénk Jelenések könyvéhez, akkor teljesen homályban tapogatóznánk, hogy miről is van itt szó. Hát itt például egy teljesen egyértelmű ószövetségi utalás. Júda nemzetségéből való oroszlán. Ez Mózes első könyve 49. fejezetére utal. Az egyik legelső messiási jövendőlése. Egyrészt tehát azt mondja, hogy igen, oroszlán lesz a messiás, de másrészt pedig ugye a 6. versben olvassuk, hogy láttam a királyi szék és a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet. Oroszlán és bárány. Micsoda ellentét. Különleges ebből a szempontból is a kép, és különleges az is, hogy mit olvasunk még róla. Azt mondja, Dávid gyökere. Dávid gyökere, tehát Dávidra utal, aki az Ószövetség egyik középponti személyisége, és egy messiási jövendőlése, Ézsaiás könyve 11. fejezetére. Dávid gyökere, ez valami, megint valami nagyon fenséges, hatalmas dologra utal, hogy micsoda származása van a messiásnak, és hogy ő Dávid gyökere, de nem csak a származására mutat rá, hanem Dávid származására mutat rá. 1000 évvel a messiás előtt élt Dávid király. És azt mondja, nem csak Dávid leszármazottja, hanem Dávid gyökere is, tehát belőle származik Dávid. Egészen különleges ez az utalás, de közben meg ez a valaki, aki ugye egy tiszteletre méltó egyéniség, ugye itt a messiásról van szó, közben egy megölött. Tehát oroszlán és bárány. Dávid gyökere és egy megölött bárányát. Hogy jön ez össze? Ellentmondások sokasága. Sok ilyen ellentmondással, látszólagos ellentmondással találkozhatunk Jézus Krisztus személye kapcsán, mert azt látjuk, hogy igen, itt a Biblia legmélyebb tanításánál vagyunk. Tehát ennél fontosabb, vagy ennél mélyebb tanítás nincs. Mert a messiás lényének a titkára mutat rá, hogy egyrészt egy méltóság teljes valaki, isteni személyiség, a világ mindenség teremtője, ne felejtsük el, a Biblia ezt is nyilvánvalóvá teszi, hogy maga a messiás, maga Jézus Krisztus, a második isteni személy, a világ mindenség teremtője, másrészt olyan halált kell neki halnia, ami a leggyalázatosabb, legszörnyűbb halál. És erről is van rengeteg profécia, ószövetségi profécia. És aztán, ha az ember az evangéliumokat elolvassa, akkor ott a beteljesedés. Tehát ez a különleges kettősség az, ami végig kíséri a messiás jellemzését, és így kaphatunk választ arra, hogy igen, miről is lehet itt szó? Miért csak a messiás méltó arra, a megöletett bárány méltó arra, hogy felnyissa ezt a könyvet, és feltörje, felbontsa ezeket a pecséteket? Ez egy nagyon érdekes utalás, ez a bizonyos írás, vagy könyvtekercs. Minden bizonnyal ez a megváltási terv dokumentálása lehet. A megváltási tervnek egy olyan dokumentuma, ami hogyha az ember átgondolja az Új és az Új Szövetség tanulságait, akkor bizonyára talán ott lehet lefektetve az, hogy tulajdonképpen mi is az a módszer, mi is az a különleges eljárás, ahogy az Isten biztosítja, hogy mi eljuthassunk az üdvösségre. Mert ne felejtsük el, onnan indulunk, hogy az ember vétkezik. Az első emberpárnak a bűnéről tudunk Mózes első könyvében. Ha az ember őszinte magával, akkor rádöbben arra, hogy ő maga is bűnös. Vétkeket követünk el. Hogy lesz ebből üdvösség? Mert ugye azt látjuk, hogy a bűn az eltávolít Istentől. Tehát azzal együtt üdvösségre jutni nem lehet. Most hogy lesz ebből üdvösség? És ezt mondja el a megváltás terve, ehhez társít egy óriási ívet a megváltás terve, és ez a megváltási terv, ez egy olyan különleges dolog, így szó szerint egyébként nem kerül elő a Szentírásban, Dániel könyve mondjuk utal erre, de pont Dániel könyve az egyébként, és Dániel és Jelenések könyve rengeteg ponton összekapcsolódik, ezen a ponton is összekapcsolódik. Pont Dániel könyve az, ami erről a tervről utal egy dokumentumra. Dániel könyve 10. fejezetében ez előjön. Jelenések könyve 5. fejezetében ez előjön. És pontosan ez az, ami ez a dokumentum elgondolkoztathat bennünket, hogy ezek szerint örök idők előtte, és ez bibliai ige is egyébként, örök idők előtte le volt fektetve az, hogy ha az emberiség elbukna, akkor az Isten hogyan fogja megmenteni, hogyan fog a megmentéséről gondoskodni. Tehát még egyszer, mindenkit szeretne üdvözíteni. Ez minden szándéka. Az üdvösség titkára, lényegére mutat rá a 4. és az 5. fejezet. De nem tud mindenkit üdvözíteni. De az biztos, hogy az Isten mindent megtesz ezért. És ennek a lényege ott van a hétpecsétes könyvben, vagy könyvtekercsben, amit itt láthatunk. Nagyon-nagyon különleges ez, itt az ellentétekkel egyébként még sokat lehetne foglalkozni, sokszor lehetne gondolkodni rajta. Ott van például az, ami számomra például egy óriási kérdés volt, csak hirtelennyében egy ószövetségi történetre utalok, talán többen ismerik, ez a részkígyó története a pusztai vándorlás során. A részkígyó története az a történet, amikor ugye az izraeliták úgy menekülhettek meg, hogyha föltekintenek egy részkígyóra. Én amikor olvastam ezt az ószövetségi történetet, Mózes 4. könyve 21. fejezetében, soha nem értettem, hogy miért pont a részkígyóra, miért pont a kígyóra eleve részből készül, másrészt meg hát nem lehetett volna valami szebb jelképet választani, mert ugye a kígyó hát nem túl szép. Meg ugye, ahogy olvastam tovább a Bibliát, rájöttem arra, hogy hát ez magának Sátánnak a jelképe. Most akkor miről szól ez a történet, hogy a részkígyóra, ha valaki feltekint, akkor megmenekül? És akik nem tekintenek fel, nem menekülnek meg. De a zavart még szinte fokozta, amikor Jézus Krisztus, ugye a János evangélium a 3. fejezetében visszahivatkozik erre a történetre, és azt mondja, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának felemeltetnie. Sokáig ezt nem értettem. Miről beszél részkígyó? Hát az a bűn megtestesítőjének a jelképe. és azt mondja, ha valaki arra föltekint. Igen, mert Jézus Krisztus bűnné lett miattunk, bűnné lett értünk, azért, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. És ezek az ellentétek elkísérik az embert, és aztán bőséggel adnak gondolkodni valót, hogy igen, egyszerre oroszlán és bárány. Hát micsoda ellentét. Dávid gyökere és ága. És közben megölik, gyalázatos halált hal. Részkígyó. A bűnnel szinte egy az egyben azonosulnia kell, mint egy utolsó megvetendő bűnösre az atyának úgy kellett rá tekintenie. És a második halál lelki gyötrelmeit kellett, hogy elszenvedje. Óriási mélységek ezek, de mondom, a Biblia legközéppontibb tanításánál vagyunk. Ez azért nagyon fontos egyébként, mert ugye sok minden elgondolkodhat bennünket, elbűvölhet szinte bennünket, mert ugye annyira különleges ez a könyv, Jelenések könyve, rendkívül szép a logikai szerkezete. Sok-sok mindent föl lehet benne fedezni, de a lényegi mondani valóját, hogy értse meg az ember, ez a könyv szerzőjének is a szándéka, meg a mi szándékunk is, és a lényegi mondani való az itt van. Minden más az ide vezet vissza. Minden más az ezt erősíti. És erről szól, amit itt olvashatunk a Messiás titkáról. Nézzük még a 8. verset, csak egészen vázlatosan még a hátralévő verseket. És amikor elvette a könyvet, mert ugye a 7. verset olvastuk, hogy és eljött és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből, 8. vers, és mikor elvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vél leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. Röviden tudunk csak erről szólni, az imádság egy olyasfajta különleges kapcsolatfelvétel Isten és az ember között, ami, ha az ember őszintén imádkozik, az soha nem, ahogy szokták mondani, a szoba plafonjáig terjed. Az embernek néha lehet ilyen érzése, hogy most hallja egyáltalán a mindenható Isten az én imádságomat. Hát, hogyha az ember teljes szívéből imádkozik, és tényleg odaadással, megtört szívvel, azt mondja, hogy igen, azok ott vannak ő előtte. Ott vannak ő előtte. Erre utal a 8. vers. Jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai, de ez megint ószövetségi képre megy vissza. Az ószövetségi szentélyszolgálatban, amikor a mindennapi áldozatot gyakorolták reggel és este, akkor a füst az beszállt a szentek szentjébe. Ez jelképezte a hívők imádságát. Szentek imádságai, ne értsük félre, nem a katolikus értelembe vett szentekről van itt szó, nyilván. Mert ugye a katolikus egyházban van számos szent, több ezer szentet ismernek, állandó téma ugye a boldoggá avatások, meg szenté avatások kérdése, köze nincsenek ehhez. Szent azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített, ez azt jelenti, hogy mindenki, aki az Istenhez szeretne közel kerülni, és az Isten útjára szeretne eljutni, az az Isten szemében szent. Azért, mert neki tud igazán segíteni, mert ő kinyilvánította a nyitottságát. És ilyen értelemben szinte kizárólagos lehet a viszony közte és az ember között. Tehát így értsük ezt a szent kifejezést, ami itt előjön. És ők énekelnek új éneket. Nézzük tovább, 9. vers. Mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. Erről is csak futólag tudunk beszélni, itt a 10. versnél megállunk. Tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. Milyen döbbenetes, milyen különleges ez a kifejezés. Uralkodunk a földön. Mert utal arra ez a vers, hogy a megváltottak végső lakhelye, az ugye sokak fejében úgy állhat össze, hogy ez a mennyország, mennybe jutni, mennyei üdvösség, ugye ismerjük ezeket a gondolatokat, de valójában az újjáteremtett föld, a megváltottak végső lakhelye. Van egy olyan időszak, Jelenések könyvében ezt látni fogjuk a következő fejezetekben majd, amikor a mennyben lesznek az üdvözültek, de egy bizonyos 1000 éves időszak a millennium után visszatérnek a földre, és az újjáteremtett földön lesznek. Na ezért mondja azt, előre tekintve ez az ige, hogy uralkodunk a földön. És ezután olvashatjuk ezt a bizonyos szózatot, amiről már volt szó, olvassuk el a fejezet végéig lezárásként. És láttam és hallottam a királyi szék, az élőlények és a vének körül sok angyal szavát, és az ő számuk 10 000-szer 10 000 és 1 000-szer 1 000 volt. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmasságot, tisztességet, dicsőséget és állást. Sőt, hallottam, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben, és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta, a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás, tisztesség, dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a négy élőlény mondta, ámen. És a 24 vél leborult, és imádta az örökkön örökké élőt. Fantasztikus tehát az, amit itt olvashatunk, és ne felejtsük el azt az előadás közben feltett kérdést, ami tehát bármelyikünket előfoghatott, hogy vajon nem unalmas-e az, amikor az ember az örök életre eljut, meg az örök üdvösségre eljut. Hát a mindenható Istennel egészen szoros közelségben lenni, ugyanhogy lenne unalmas. Itt azt látjuk, hogy igen, ezek a lények ott vannak körülötte, de nem csak egyféle dolgot látnak, hanem ezerféle, tízezerféle, százezerféle dolgot. Ahogy ő munkálkodik, ahogy ő dolgozik egyes emberekért, embercsoportokért, és így tovább. Ahogy szózatokat ad ki, rendeleteket mond, tehát az Isten munkájának egész teljességét. Ahogy ezt az egészet kézben tartja, mert ugye a megváltási terve erről is szól. És aztán, ahogy ezt részleteire lebontja, semmi helye itt az unalomnak, semmi helye annak, hogy azt mondjuk, hogy ne lenne ez érdekes, az Isten lényét nem lehet kimeríteni. Ez olyan, mint Johann Sebastian Bachnak a muzsikája. Händel is óriási zeneszerző, kétségtelen, de hát Bachnál talán mondhatjuk, hogy nincs nagyobb. Több évtizede már, hogy Bach muzsikáját hallgatom, nem lehet megunni, nem lehet kimeríteni. Nem lehet elégszer hallgatni gyakorlatilag. Olyan, mint a Szentírás olvasása, azt is most ki lehet meríteni? Dehogy lehet. Egyáltalán nem lehet. Tehát mindig van új felfedezés, mindig van olyan mozzanat, ami lehet, hogy a másiknak nem jut eszébe, de nekem igen, lehet, hogy nekem nem jut eszembe, de a másiknak igen, és így tovább. Tehát gazdagíthatjuk egymást is ezzel, hogyha ilyen felfedezéseket osztunk meg egymással, azért, mert az Isten dolgaival foglalkozunk. Kedves hallgatók, akkor, amikor a mennyei jelenetekről gondolkodunk, és ugye bepillantás a mennybe, ez volt az előadásunknak a címe, akkor ne felejtsük el, hogy ez tehát csak egy bevezető látomás, ez még csak a kezdet, és jön a második vázlat profécia, a hét pecsétről szóló látomás, ez tehát az, amivel folytatni fogjuk a következő alkalommal.